Nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi visszatekintő rovata akkor, abból az időből, amikor pödört bajusz nélkül senki nem lehetett tőzsdeüzér. Érdekességek, évfordulók, események annó. Mesél a múlt. Így trédeltek dédapáink.
Hát megint egy érdekes emberről fogunk beszélni, mérnökből színészé vált, 125 évvel ezelőtt született Asher Oszkárról, akit hát megbeszéltünk, hogy tegnap este óta ismerünk igazán.
De majd most a hallgatók.
De majd most Katona Csaba történés segítségével a hallgatók is megismerhetik, mert egy rendkívül érdekes, színes és tehetséges alakról lesz szó. Szia, jó reggelt!
Szervusztok, jó reggelt kívánok, és hát szívből remélem, hogy majd látni fogjuk, hogy több kiváló képességű ember, sőt zseni is fel fog bukkanni, amikor Asher Oszkárról megemlékezünk.
No, hát számomra a legmegdöbbentőbb az, hogy mérnök ember ennek készült. Viszonylag kicsi az átjárás a reál tudományok és a színészet között. Biztos van rá példa Asher Oszkáron kívül is.
Hát olyankor, amikor valaki azt tanul, igen, amit esetleg valakinek, szülőknek meg kell felelni, de a vágyai azok mások.
Hát fogalmazunk úgy, hogy valóban kicsi az átjárás, de neki sikerült, amihez viszont az kellett, hogy kitartó legyen, illetve segítséget is kapjon. Ha megnézzük a családját, akkor ő egy budapesti zsidó családban látta meg a napvilágot, tehát az édesapját úgy hitták, hogy Asher Mózes, és magánhivatalnokként tevékenykedett, és egyértelmű volt, hogy műszaki pályára fog kerülni. Ebben természetesen benne volt az, hogy a szülei igyekeztek őt ebbe az irányba terelni, a biztos megélhetést szem előtt tartva. És azt is hozzá kell persze tenni, hogy az is ebbe az irányba mozdította el őt, hogy fölfigyeltek bizonyos tehetségeire, bizonyos adottságaira. Például az egyike volt, hogy valami elképesztő módon tudott bármit megjegyezni. Tehát akár prózai, akár verses szöveget első, maximum második hallással megjegyezte és vissza tudta adni. És lássuk be, hogy ez a fajta memória a mérnöki munkában sem haszontalan, de ami ennél sokkal fontosabb, hogy nagyon-nagyon jó rajzolt. Tehát az a precizitás, ami megvolt benne a szövegnek a megjegyzésében, ez megmutatkozott a rajz készségben is. Gyakorlatilag bármit azonnal le tudott rajzolni, viszont a művészetek iránti hajlamát mutatja, és ez a mérnöki pályánál azért kevésbé üdvös, elsősorban karikatúrákat szeretett rajzolni.
Aha. Tehát nem a műszaki rajz felé vitte a tehetsége.
Nem. És ez a két dolog, de ez együtt, plusz a szülői hatás az abban az irányba terelte őt, hogy hát akkor legyen mérnök, és ami azt illeti, el is végezte a műegyetemet, tehát nem is volt ezzel semmi gond, sőt, hagyján, hogy elvégezte a műegyetemet, hanem el is helyezkedett mérnökként, a Ház és Somogyi Vasszerkezet gyár RT mérnökeként tevékenykedett, valamivel több mint 30 éves koráig, tehát ilyen jó 10 éven át, azt követően, hogy az egyetemet elvégezte. Utána gyakorlatilag a megélhetését ez a mérnöki oklevél biztosított, hogy 1919-ben végezte el a műegyetemet, ez ugye a magyar történelemnek egy elég érdekes éve, ugye a dicsőségesnek nevezett 133 nappal, tegyük rögtön hozzá, hogy 1897. augusztus 20-án született, tehát ezért emlékezünk meg róla, ugye ebbe az évfordulóba kapaszkodunk most bele. Viszont 1919 nem csak azt hozta el számára, hogy diplomás ember lett, majd pedig utána ugye nem sokkal el is helyezkedett, hanem hát arra döntésre jutott, hogy ő bizony irodalommal akar foglalkozni, és ebben az időben még nem teljesen különült el, azt mondta, hogy később se egymástól az, hogy valaki szövegeket ad vissza, tehát önálló szavaló esteket tart, esetleg prózát, vagy pedig színpadi színész. Ugye ezek a dolgok elég rendesen összefolynak. Na már most, ami nagyon fontos, hogy ebben az időben még nagyon-nagyon divatos volt a 19. század öröksége nyomán a deklamáló szavalás, versmondás, egyáltalán akár még a próza szövege is, aminek a lényege, hogy a színészek ilyen rendkívül emelt hangon, ilyen patetikusan, gyakorlatilag ilyen nem természetes hanglejtése, túlzó gesztusokkal adtak elő minden létező szöveget. Képzeljék a 19. század szentimentalizmusát. És ezt úgy is hívták egyébként, hogy síró éneklő iskola. Már ennek a lényege az volt, hogy deklamálva nagyon szépen kell elmondani a hangtanra figyelve a szövegbe, és el kell különülni a jelentéstartamból, és abból következő tagolástól. Tehát egy ilyen, nem tudok másképp fogalmazni, számunkra, azt gondolom, 24. században egy ilyen természetellenes szöveg visszaadás volt ez, de ebben az időben ez még elég rendesen élt, és hát az egyik első ember, aki úgy döntött, hogy nem így kell kiállni a színpadra, az nem más, mint Ódy Árpád. Ódy Árpád színigazgató és rendező és színész, aki a 19. század végi, 20. század elején magyar színészetnek a egyik legkomolyabb figurája volt, harmadik Richardtól kezdve Hamletig mindent eljátszott, amit el lehetett képzelni, és ő volt az egyik első ember, aki nagyon-nagyon figyelt arra, hogy hogyan mondja el a szövegét. Volt némi beszédhibája, viszont gyakorlatilag tökéletességig fejlesztette a beszédkultúráját, és ő volt az egyik első olyan színész, aki fogta magát és a szöveg tartalmára figyelt, és nem pedig arra, hogy ezt most hogyan kell deklamálva elmondani. Na, nála bukkant fel az ifjú Asher Oscar, hogy hát tudná-e vele foglalkozni. Most Audrey-nál elég sűrűn jelentkeztek emberek hasonló kérésre, általában elutasította őket, Asher Oscar volt az, akit nem utasított el. Hanem egész egyszerűen
hát ő nem. De a felvételinél mások elutasították, és Audrey-nak kellett a sarkára állni, valami ilyesmit olvastam készülvén.
Ez konkrétan így történt. Tehát rábeszélte arra, hogy lesz szüves felvételizni, ezt nem tette meg, tehát a színművészetire, de megtette. Csak hát ennek az lett a következménye, egész egyszerűen nem vették fel oda. Viszont Audrey pontosan látta, hogy itt a kollégák most elkövettek egy hibát, nevezetesen ezt az embert igenis föl kellett volna venni, és innentől kezdve a magántanítványaként működött Audrey mellett. És a 20-as évektől, tehát miközben még mérnöktől dolgozik, folyamatosan ad elő magánesteket, na és ezek a magánestek, ezek viszont hoznak számára némi nemű sikert, és akkor még finoman fogalmaztam, mindjárt elmondom, mire gondolok, felfigyel a tehetségére egy olyan ember, akit úgy hívnak, hogy Karinthy Frigyes. És Karinthy Frigyes pedig egészen odáig megy Asher Oscar méltatásában, hogy a Nyugat 1925. évi utolsó számában önálló cikket szentel Asher Oscar tehetségének. Hát azt képzeljük el, amikor azért Karinthy nem akárki, ugye?
Hát sem. Igen, meg az idők sem akármilyenek akkor, amikor a Nyugat utolsó száma készül, és ő nem azok, és nem azzal, ja, hogy azt hittem, hogy az egész.
1925. év utolsó száma. Az túl szép lett volna.
Igen.
Tegyük rögtön hozzá, hogy a származása miatt Asher Oscar is megjárta a munkaszolgálatot, ha egy picit előre ugrunk az időbe, de hála Istennek ezt túlélte. Hát Karinthy mit ír róla? Azt írja, és érdemes egy picit idézni. Azt mondja, gyermekkorú fiatalember, inkább fiú. A gimnázium jut eszedbe, ahol valamelyik osztályban mindig van egy ilyen arc, lelkes, figyelmes, nyitott szemek, értelmes, magas homlok, piros orcák, keskeny száj körül okos, nem cinikus inória. Olyan nyíltan és őszintén, olyan fenntartás nélküli érzelemmel sugározza feléd ez az arc természetes intelligenciáját, hogy szinte elmosolyodsz. Ez a jó tanuló villan át rajtad öntudatlanul. Kérdést vár, amire rögtön felelni fog, okosan, lelkesen, érdemesen. Aztán illemtudóan elhallgatsz majd, nézd rá, hogy van-e még kérdezni valód, vagy helyre mehet. S te neked már nincs is tulajdonképpen, de még úgy teszel, mintha gondolkodnál, mert gyönyörködni akar szolgálatkészen rendelkezésedre álló tudásába. És én nagyon szépen leírja azt, hogy egy ilyen kis eminens, ám de valójában unalmas fiút lát meg, és akkor meghallja, hogy szaval, erre a következőt írja róla. A fiatalember amatőr társaságban szokott recitálni, kívülről úgynevezett prózai írásokat is. Vállat vontam, nagyon jól emlékeztem arra a kicsit kényelmetlen udvariasságra, amivel finomabb idegtetű produkciókat elviselni szoktuk, lesütött szemmel, feszengve várván a végét, azon tűnődve közben, ugyan mire való az az egész. És az egésznek az lett a vége, írja Karinthy, hogy ezt csak fölkapta a fejét, és arra figyelt föl, hogy ez a novella, amit ő hall, ez a szöveg, ez hirtelen érdekesebbé válik számára, mint amikor olvasta, mert hogy ellentétben a legtöbb szavalóval, akit úgy fogalmaztak annak, hogy ezek nem Karinthy szavai, de összítsák, hogy a deklamáló mód miatt az alkotó és a befogadó között gyakorlatilag gátat képzett a szavalónak a személye, vagy a prózamondó személye. Asher Oscar volt az, aki viszont hirtelen híddá változott, és többet tudott kihozni a szövegből, mint ami benne volt. Na most ez bárki írta volna le róla, azt gondolnám, hogy az is dicséret lenne, de ezt Karinthy Frigyes írta róla.
Igen.
Ami azért nem ugyanaz a kategória, mint hogyha
mióta bárki. Ezt mondtad már többet szer, esküszöm, tök jó kezdeményezés lenne meghallgatni ugyanazt a művet ebben a kétféle előadásmódban. Ebben az éneklősben, meg az interpretált változatban. Mert ugye mi már annyira az interpretált verziót hallgatjuk, hogy mondjuk...
Szerencsére.
És ugye ahány művész annyi féleképpen interpretálja, tehát érdemes meghallgatni egy-egy ilyen népszerűbb költemény több különböző művész előadásában. Teljesen más hangulata van. Az az éneklős, meg ha jól veszem ki szavaidban, ilyen tök semleges. Tehát ilyen patetikusan eldalolták, igen. És semmi érzelem nem volt benne, meg semmi hullámzás.
Az egy erősen kötött pályás történet. Aha, tehát gyakorlatilag van egy technikailag tökéletesen kivitelezett szöveg, ami azonban pontosan a lelkét veszi el az egésznek. És így ez az, amire Audrey Árpád annak idején fölfigyelt, és fedezte föl Asherben azt a tehetséget, akinek egy idő azt mondta, hogy egyébként ön ne legyen színész, ön szavalatra termett, egyébként ön már önt nem tudom tanítani. Na most ez megint egy
olyan... Hát ez mekkora elismerés, bizony.
Így pontosan. És ez az úriember ráadásul még írt is, 1937-ben megjelenik a Beszédművészet című munkája, aztán később további munkákat tesz le az asztalra, és azért azt se felejtsük el, hogy a Karinthy Frigyessel való kapcsolata is eléggé mélyreható lett, mert folyamatosan tartott aztán Karinthy a esteket, és hát bizony azt is tudni lehet róla, hogy egyébek mellett ő volt az, aki rábeszélte Karinthyt arra, hogy ismét kezdjen el foglalkozni a versírással. Ugye, hogyha valaki ismeri Karinthy költészetét, most a humorista Karinthyt most egy kicsit tegyük félre, azért azt pontosan lehet tudni, hogy olyan versei, mint a Leckék, vagy a Nem mondhatom el senkinek, vagy a Lecke, vagy a Nem mondhatom el senkinek, azért a magyar költészetnek tényleg a csimboraszói. Tehát Karinthyt nem idézel csak próza, meg szövegíróként tudjuk tisztelni, hanem abszolút költőként is, és nem véletlen, hogy a Karinthy halál után Asher Oszkár rendezte sajtó alá a kiadatlan lapkövetetteit, mármint Karinthyt. Tehát az is furcsa ez, mert ugye Karinthyt sajnos nagyon hamar elvesztettük, ugye a közismert módon, és jófokon halt meg ugye a agyi betegségek következtében. Asher Oszkárnak viszont hosszabb élet adott ott, és akkor ejtsünk egy kis szót a magánéletéről is, mert későn, tényleg későn, az emlékezetlen öncsal 1948-ban megnősült. Tehát már a háború után, amit ugye szerencsés módon túlélt, és a feleségéről is szeretnék egy pár szót ejteni, Balázs Gabriella, fiatalabban nála egy negyed évszázaddal. És csak azért említeném meg az ő nevét is egyebek mellett, mert nagyon-nagyon hasonló volt az érdeklődésük, tehát ő a költészet elkötelezett híve volt, ő maga is tanult versmondást, és valószínűleg ez a közös érdeklődés hozta őket közel egymáshoz. És ő volt az, aki aztán a magyar televízióban, maga rádióban dolgozott azon, hogy lehetőleg kiemelkedő költőket, kiemelkedő színészek előadásában önálló esteken tudjon megmutatni, és hát például Latinovics Zoltán, akinek József Attila és Adi estet sikerült a, úgymond a keze alá szervezni, vagy a István a királyból is ismert Berek Kati interpretálásában egy Nagy László estet. Tehát ez a fajta a líra iránti kötelezettség, ez bizony megvolt Asher Oszkár párjában is, ami azért nem egy utolsó szempont. És szerencsére aztán egy második karrier is megadott az Asher Oszkárnak, itt konkrétan arra gondolok, hogy miután túlélte a munkaszolgálatot, utána az Új Világban is tudott érvényesülni, tehát a Pódium Kabarénak lett a tagja, és ami nagyon fontos volt számára túl azon, hogy több helyen szerepelt, hogy 1951-ben az úgynevezett falu színházhoz szerződött, aminek a lényeg az volt, hogy a csúcsirodalmat minden helyre eljuttassuk az országban, hova csak lehetséges. És hát ennek 1957-től haláláig az igazgatója volt. Ez egyébként állami Dérénél színháznak hívták 1955-től, de az egésznek a lényege tényleg az volt, hogy vigyük el a kultúrát minden létező helyre. És hát ne feledkezzünk el egyébként, ha már a magánéletű szót ejtünk, a fiáról se, ugye Asher Tamásról, aki, hát akárhogy is nézzük, egyetemi tanár, érdemes művész és kiváló rendező, Kossuth Díjas rendező egyebek mellett, tehát úgymond a művészi tehetség az öröklődött a családban. Az már majdnem, hogy mellékes dolog, hogy színészként is tudott azért maradandót alkotni, de számos színdarabba játszott, illetve filmbe. De én azt gondolom, hogy az ő tehetségét leginkább azzal lehet elmondani, hogy például hibátlanul el tudta mondani bármikor, ha éjjel belerúgtak és felébredt, akkor is a Toldit. De úgy az első betűtől az utolsóig. És még a Babicstól a Jónás könyvét. Ami egy nagyon-nagyon súlyos munka.
Igen.
És hát volt neki önálló Karinthy este 1957-ben, úgyhogy gyakorlatilag azt kell mondjam, hogy hogy a modern magyar előadó művészetnek az az ága, amit úgy hívunk, hogy a modern szavalás, na abban Asher Oszkár kulcsszerepet játszott, és számomra nagyon szívmelengető látni, hogy a háttérből fejsellik Ódri Árpád, illetve Karinthy Frigyes személye is, ezeknek az embereknek.
Akik ugye, igen, egyengedték az ő pályafutását.
Pontosan, és innen aztán eljöttünk aztán a Latinovics Zoltán szavaló stílusáig, ami megint egy külön történet, de ő is példaképként tekintett Asher Oszkárra.
Na, ráadásul egy hallgató felhívta a figyelmet, ugye itt a beszélgetést azzal kezdtük, hogy ritka az, hogy egy mérnök emberből színész lesz, Latinovics az pont az. Ugye,
pontosan ő is mérnök volt.
Igen, építészmérnöknek tanult, és úgy utána
akkor... színész. Nem es egyszerűséggel revideálnám a felkonfomat.
Hát ettől még nem sűrű.
100 mérnököt, 1000-et a magyar színjátszásban.
Ettől ez még nem egy sűrű eset, de van rá példa.
Mennyire élő, most a szakmán kívül mondom én, Asher Oszkár emléke szerinted? Te hogy tapasztalod?
Az azt mondom, hogy nem igazán. Tehát van Asher Oszkár színház, van, amit ugye így elneveztek róla, de szerintem mostanra totálisan kikopott a magyar köztudatból, és ezért is gondoltam, hogy vegyük elő őt, mert egyrészt persze az élete is érdekes, mint annyi más 20. századi életút, de a hatása az viszont a mai napig itt van velünk, tehát ma, ha valaki kiállna egy ilyen, azt mondom szépen síró éneklő szavalati móddal, akkor valószínűleg fölkapnánk a fejünket, hogy Jézusom, ez mit csinál. És az, hogy ezt ma már másképp látjuk, és hogy ennyire természetessé vált számunkra az, amiről pont beszéltél, hogy elvárhatnánk, vagy nem is elvárhatnánk, hanem milyen érdekes kaland lenne, hogy ugyanazt a szöveget mondja el három színész, na ebben neki kulcszerepe van. Tehát ilyen értelemben ő az öröksége köztünk él, az egy más kérdés, a nevét szerintem ma már alig ismeri valaki.
Ez a baj, hogy amikor így elkezdünk bármelyik magyar településen, vagy akár a fővárosban, hogy milyen utca legyen, vagy milyen hidat nevezzünk el, akkor ilyen gyötrődés kezdődik, pedig ugye ebben a rovatban egy csomó olyan embernek merült fel a neve, akiről még nincs utca elnevezve, holott jobban megérdemelném, mint mondjuk a Kacérgiliszta utca, vagy a Tölgyfa utca, vagy a nem tudom
a 13. Micsoda. Utca.
Vagy a Gárdonyi Cethal utca, ugye ami ugye rendszertanilag is nagyon találat, de viszont az ebben nem felejti el.
Igen. Na mindegy, hát más nem tudunk tenni, mint hogy időnként felvillantunk ilyen neveket, hála neked, és
szaporítjuk ezt a sort, így van, és köszönet érte, mint ahogy
a Sinuszka. Reméljük, hogy alakulni utcanévbizottsággal, de lehet, hogy jobb nekünk, ha nem.
Igen, lehet.
Hát az a tiszteletdíjtől függ, hogy jobb-e vagy nem.
És hogy átalakulunk-e vagy nem.
Igen.
Köszönjük Csaba, nagyon köszönjük, szép napot.
Nincs mit, legjobbakat kívánok, sziasztok.
Katona Csaba történésszel beszélgettünk a 125 évvel ezelőtt született Asher Oszkárról.
Mesél a múlt rovatunk hangzott el. Kövesd a múlt gazdasági és tőzsdei eseményeit kedreggelenként a Millás reggeliben.